Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a Halas Rádió hallgatóit, Büdes Pál vagyok. Vendégeim, Beszéljük meg című műsorunkban Bányai Gábor, országgyűlési képviselőnk. Gratulálunk neki a szép eredményhez, majd erről fogunk beszélgetni. És a kérdésekben segít, illetve őt is kérdezhetjük, Kohut Zoltán főszerkesztő urat, a Halas Média főszerkesztőjét.
Köszöntöm a hallgatókat.
Köszöntöm én is meg egyszer.
A hallgatók nevében is az első szavunk a gratuláció szava, hiszen együtt éltük át ezt a szép eredményt, az 50%-nál magasabb első fordulós választási győzelmet. Hogy élte meg a családja Bányai Gábornak a kampány utáni felszabadult perceket?
Természetesen örültek, mert ugye a feszültség az egy ilyen kampányba, meg az elmúlt négy évben azért megviselt mindenkit. Tehát a stressz most megszűnt, a fiaim nagyon boldogok voltak, a lányaim is persze, a feleségemek különösen, mert talán visszakapja ki az életünket egy hosszabb idő után, míg messze voltam a családtól kampányban.
Saját siker is nyilván egy családnak azért ez, ugye? Úgy élték meg ők is, tehát egy ilyen benne voltak a kampányban, érzelmileg nyilván mindannyian.
Úgy élték meg, de mondták, hogy hála Istennek már vége van.
Habár nem volt egy véres kampány itt Kiskunhalason és környékén szerencsére, mert lehetett volna ez durvább is azért, ugye?
Az elmúlt három választás, ami ezzel együtt három választásban részt vettem, mint képviselőjelölt, durvább nem volt a korábbiaktól, de most kaptam a legnehezebb ellenfeleket. Tehát mind a Jobbik, mind az MSZP részéről ilyen úgymond nagy ágyúkat nem küldtek még ellenem csatába. Ez mérve kell nézni a saját eredményemet is. Hogy durva volt-e, nem volt durva, én azt a nézőpontot képviseltem, illetve hozzáállást, hogy nem ülünk fel semmiféle provokációnak, nem szólunk vissza, nekünk van a saját kijelölt utunk, nekünk van miről beszélnünk, rengeteg pozitív dolgot tudok én is felsorolni a saját tevékenységemről, a kormányéból is. Tehát mi nem azzal foglalkozunk, hogy hova kell minket lerángatni, melyik mocsárba éppen, jobbról vagy balról, maradtunk a saját utunkon is, normális hangon, mondjuk úgy emberi hangon politizáltunk a kampányba. Feléptettük azt is, hogy tehát bemutattuk, hogy mit értünk el, bemutattuk azt, hogy mire lehet eljutni, de azt, amit vártak, hogy egy ilyen földharcban, egymás szidalmazásában, múltjának kiteregetésében, hogy ki a ostobább, vagy ki a szebb, ki a rondább, ebben nem mentünk bele, mert volt rá kísérlet, volt itt vitárok, fölhívás, kihívás, és hát értelmetlen lehet bárki vitatkozni, mert engem a választópolgárnak a véleménye jobban érdekel, mint az ellenfeleké, jobban érdekelt, és érdekelni is fog a jövőben is. Tehát én nem akartam belemenni semmifele ilyen harcba, nem azért, mert gyáva vagy félénk lettem volna, nem volt értelme.
Úgy látszik, ezt vissza is igazolták a választók. A korábbi választásokon büszke volt Bányai Gábor arra, hogy az egyéni listára többet kapott, mint a pártista kapott. Ez most hogy volt ezen a mostani választáson?
Most is többet kaptam. Most annyi volt a különbség, hogy nem akkora különbséggel, mint a múlva, és megüzentük a választónak, hogy ne szórják szét a szavazatokat. Ez korábban volt érdekes, sok érdekes ilyen eredmény. Korábban mindig 10%-a többet kaptam, most ennyi nem volt, kevesebb, nem sokkal, de kevesebb a listához képest a saját eredményem, tehát mégiscsak több. Az látszott, hogy az üzenet átjött, csak a Fidesz és csak az egyéni jelöltre kéne behúzni a 2x-et egy-egy embernek, és ez a választó konfidenciáim így döntöttek, hogy akkor nem osztják szét, mint korábban.
Kohut Zoltán, hogy látta ezt a választási folyamatot? Mi a véleménye róla így utólag?
Én egy dolgot hiányoltam a választásban, ez konkrétan egyfajta társadalmi víziónak a fölvázolása a politikai szereplők részéről. Én elsősorban polgárként érzem jól magam, és nem újságíróként, és ilyen szempontból én hiányoltam azt, hogy a jelszavakon túl egy olyan koncepciózus a társadalom szervezés, vagy egy másik, egy megújuló, egy felnőttebb Magyarország képét fessék föl a választáson indulók szereplői, és ne csak arról beszéljenek, hogy mik mondjuk a rövidtávú tervek, rövidtávú jelszavak, hanem arról is, hogy mit képzelnek el arról, hogy egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva milyennek szeretnék látni Magyarországot, és hangsúlyozom, nem csak gazdasági értelme, tehát nem csak abban a szempontból mindig, hogy az életszínvonal hogy fog alakulni, nyilván ez döntő, mert nyilván elsősorban azért hát ugye fizikai lények vagyunk, és nyilván döntő az, hogy fogunk megélni, de azért nem csak ez a döntő, és szerintem, hogyha kulturális, polgári értelemben egy társadalomnak a a felnövekedését, az érettebbé válását megszolgálja a politikai elit, annak mindenképpen előbb-utóbb gazdasági előnye is lesz. Tehát én ezt vártam volna, ezt hiányoltam egy kicsit. Ugyanakkor persze azt is meg kell mondjam, hogy Bánya Gábornak előnye volt abban a tekintetben, hogy és az mondjuk ez érezhető is volt a kampányon, hogy a döntő szereplése olyan témákról szólt, amik valóban egy nemzetfejlesztési programot vázoltak föl. Nyilván ez az uniós költségvetési időszakra koncentrált.
Kisvállalkozóknak a
agrárfejlesztés.
És ez a régiófejlesztés, ami nagyon fontos ennek a régiónak.
Igen, tehát ez helyben megvolt. Itt valóban megvolt az, hogy a vállalkozók adjanak programot, a civil közösséget találják ki, hogy mit akarnak kezdeni ezzel a hál' Istennek nagy összegű várható uniós támogatással, gazdaságfejlesztés, vállalkozásfejlesztés, stb. De ezt országosan nem éreztem ennyire, országosan nem éreztem ezt ennyire átjönni.
A kampányokban most egy társadalmi hosszútáv víziót felvázolni, jogos igény persze, de most gondoljuk el azt, hogy ennek az országnak, visszamenve a korábbi választások idejére, visszamenve a rendszeres idejére, komolyabb vízióval nagyon nehéz szolgáltat teljesíteni, vagy itt a kampányolni. Ugye volt nekünk számos olyan kampányunk, amikor szellemi dolgokról is kampányoltunk, akár a kettős állampolgárság korábban. Ezt úgy söpörték le a választók, úgy opponálták, hogy el sem mentek választani. Ez 2004. december 5, amikor nemzeti sorskérdésről kell dönteni. Számtalan ügyben korábban is, ami egy akár népszavazásokkor látszott, hogy a szociális ügyek, a zsebremenő ügyek az jobban érdeklik a választók, többségét legalábbis. Az értelmiség részéről persze az igény az jogos. Én próbáltam ez ügyben, ahogy mondta szerkesztő is, a fejlesztési jövőképet fölvázolni. Egy biztos, hogy a Magyarországon és a világon a választók zömének, ahogy te elhangzott, a zsebre megy a kérdés, a döntés. Most abban talán a vízióhoz illeszkedve, illetve a hiányának a pótlására azt mondanám, hogy tehát akkor, hogyha sikerül az országot a válság után időben kiemelni és tartós növekedési pályázat a gazdaságban, és tudunk tényleg munkahelyeket a vállalkozókkal közösen teremteni. A társadalomban, a magyar társadalomban a többségnek, vagy egy részének legalábbis nem a napi szintű megetés, ez csak a fő problémája, hanem tud nagyobb értekeket is keresni az életében, meg a közösség életében, a magyarországi közösség életében, akkor ez a hiányzó láncszem a kampányból, mint vitatárgy vagy vita lehetőség, ezeket szerintem lehet pótolni, és a kormányzás maga egy válasz lehet arra, hogy amit hiányolt szerkesztő, hogy ha a kormányzás abban az irányba megy, hogy tényleg egy hosszú távú, ugye most itt a víziót felvázolva például tudjuk, hogy 2040-50 tájékkal a nyugdíjrendszer, ha így maradunk, ennyien maradunk, akkor összeomlik. Tehát ennek a ellentétje az lenne, hogy a családtámogatási rendszeren keresztül számítunk arra, hogy Magyarországon a munkát akaró, vállaló és dolgozó asszonyok és férfiak vállalnak gyereket, és nem csak egy gyereket, hanem kettőt, hármat, többet. Tehát, hogyha ezt sikerül elérni, és stagnálni fog legalább a népesség Magyarország, és nem csökkenni fog, ahogy a trend időnként megfordul, 2000-2004 között volt egy trendforduló, aztán a 2004 után, amikor látszott, hogy nem igazán úgy lesz a dolog a Magyarország akkori kormányzása részéről, hogy segíteni akarja a családokat, hisz eltörölték a adókedvezményeket, és visszamentünk az egyszerűbb, lebutított támogatási politika felé, de ettől kezdve megint csökkenni kezdett a születések száma. Tehát ez az a sors kérdés, hogy ebben, és a fiataloknak ugye mondják, hogy nem volt a fiatalok számára üzenet. Hát, hogyha, ha nem üzenet az, hogy a kormányzat akar segíteni, a gyes esetén akar a családtámogatási rendszeren keresztül adókedvezményeket nyújt a gyereket vállaló fiataloknak, mert ugye kevés az a vállalkozó kedvű polgár, mint mi is, akik 40 fölött vállalunk gyereket, de a fiatalság számára, aki ugye persze kortalan mindenki a maga módján, de aki 20-30 év között neki nem tetszik az, hogy visszahoztunk egy sokkal jobb rendszert, visszahozok most a családtámogatáson belül a lakásépítési támogatásokat, egy új rendszerre fog beindulni hamarosan. Hogy ez nem segítség, nem vízió, szerintem ez vízió, pontosan nem is vízió, ez már tények. Tehát, hogy ezeket ha elindítottuk, akkor ennek ha van, és ezért, hogy nem volt kormányváltás, nem történt, hogy végre kifutott egy olyan program, ami hosszú távon is megalapozhatja egy új generációnak a jövőjét. Gyerekszámba, gondolkodásba is, hisz ez egy nemzeti kormány végeredményben.
A zene után folytatjuk majd a beszélgetést vendégeinkkel.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
A Halas Rádió Beszéljük meg című műsorában vendégeim Bányai Gábor, országgyűlési képviselőnk, és Kohut Zoltán, főszerkesztő úr, én Bödes Pál vagyok, a Halas Rádió elnöke. Kohut Zoltánt kérdezem, mint újságírót, most itt a rádió hallgatók előtt milyen kérdést tenne föl Ványai Gábornak?
Az egyik kérdésem az azzal kapcsolatos, lehetett hallani a kampányban olyan kritikát, Bányai Gábor megválasztása ellenszóló érvet, hogy ugye akkor előtt egyrészt a választókerület, ami szokatlan nyilván a helyi társadalomnak, hogy hogy fogja majd tudni képviselni, mondjuk konkrétan Kiskunhalas, nyilván bennünket ez érdekel, elsősorban Kiskunhalas és a kiskunhalasi térség érdekeit. Ez egyik kérdésem, a másik kérdésem pedig az, ami pedig már nem mint helyi polgár érdeke, hanem általánosan Magyarországgal kapcsolatban, hogy ugye az, hogy a Fidesz gyakorlatilag ebben az új választási rendszerben megismételte azt a sikert, amit 2010-ben ért el, az értékelhető úgy is, hogy azzal együtt szerezte meg az emberek túlnyomó többségének a támogatását, hogy erre azt mondhatja, hogy mindaz a sok kritika, hiba, amit követtek az előző 4 év alatt, tehát trafikügyek, egy irányban hozott döntések, túlnyomó erővel hozott döntések, kvázi diktátumszerűen meghozott döntések, társadalmi egyeztetés nélkül hozott döntések, azokat gyakorlatilag visszaigazolta ez a választás. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy van-e ennek a mostani győzelemnek a birtokában is önreflexióra való hajlam, vagy önkritikára való hajlam a Fidesz kormányban?
Most még az előző kormány regnál még pár hétig, tehát én abban bízok, most a második kérdésre válaszolni kell először, tehát én egy konszolidált 4 évet várok, amikor is már nem, tehát már tehát látszik, hogy a harcok, amiket bevállaltunk, látszik, sok ember szerint, főleg az ellenzék szerint öncélú volt, tehát visszakozott a legtöbb ellenfél. A belső ellenfelek, a magyarországi ellenzék, a baloldal, katasztrofális vereséget szenvedett, tehát amit ők képviseltek, akár Brüsszel, akár más országok, illetve nézetek irányába, azt lecsöpörték a választók, Halason ennek elég komoly jelé vannak, pláne az, hogy a Jobbik lett a második Kiskunhalason is. Tehát itt jelezték, hogy elég volt a balotípusú baloldali politizálásból. A kormányzat a korábbi jelzett hibáit, vagy döntéseit, amit feltette sorolni, csak nem követi el ugyanazt még egyszer, hogyha ez hibának felrólható, mely része persze az. Azt tudom vállalni magam részéről, hogy tehát ennek a kormányzatnak, ami most várat arra, hogy letegye az esküjét, ennek lesz 4 olyan esztendényi lehetősége, amikor akár a korábbi kérdésben említett, vagy felhozott akár fejlesztés ügyekben, be tudja bizonyítani, hogy Magyarország minden polgára számára nyitottak az ajtók számára tőlünk, a választók felé, a magyar emberek felé, és a még fontosabb, képesünk fölemelkedni a saját korábbi hibáinkon, és valószínűleg már kormány stáblistán is lehet majd látni, hogy lesznek változások, hogy ez is egy akár lehet önkritikának is lehet minősíteni, persze nem látom én sem még a végét, illetve ami talán még ettől nem fontosabb, de ide vág, hogy rájöttek a honfitársak arra is, a választóink, hogy tehát a 4 éves kormányzás alatt csodát tenni nem lehet. Ha nézzük a más államoknak a rendszerét, legtöbb 4 éves ciklusban gondolkodnak szintén, de van persze hosszabb idő is, pláne ha elnöki rendszerek vannak, például Franciaországban hosszabb. Tehát nem csodát tenni, sokan várták, hogy azt teszünk 2010-ben, látszik is, hogy több százer választó tőlünk elvándorolt, de az, hogy nem mentek át más pártokhoz, illetve a törzs kárdánk megmaradt, akik velünk voltak korábban is. Ez jelzi, hogy mégiscsak megérte a harcot fölvállalni az ország érdekében, mert persze volt mondható az, hogy vannak olyan ügyek, ami látszólag egy-két emberre volt szabva, ez minden korszakban előfordult persze. Most én hadd nem mondjam, soroljam fel, most nem akarok ennyire kritikus lenni, de az érzékelhető volt mindenki számára, hogy az ország harcolni kezdett a saját érdekeiért. Most, és pláne olyan érdekekért, amiket legtöbb esetben bentről vittek kifelé, jelesül csak egy példa a tavalyos jelentés, ami Magyarországról kikerült zotast a politikusok és a MSZP elnöke felkérésére írták azt, amit írtak, ami nettó hazárlás volt. Egyéb iránt a másik, az első kérdésre, a Halas hogy fogom képviselni, elmondtam a kampányba is, számtalanszor, és ez nem csak szövegelés volt a részemről, nem is ígérgetés. Tehát nekem, mint a szomszéd városban lévő polgárnak létkérdés, hogy Kiskunhalast kihúzzuk a saját bajából, létkérdés, hogy Halas egy erőközpont jön, azzá váljon, erőközponttá váljon, és ezen belül a gazdasága megerősödjön. Én abban vagyok érdekelt, és érintett is akarok lenni, mert segítenek akar benne, Halas egy olyan gazdasági helyzetbe kerüljön, amelyik révén a környező településeket, akár le Csikirjáig, akár föl Hajósig, de akár mondhatom Jánoshalmáig is, olyan hatással legyen ránk, hogy fölhúz bennünket. Most ehhez én mindent meg fogok tenni, hogy ez a siker, ez közös legyen, és megérkezzen, mellette mindent megteszek az, és a vállalkozók, akik ezt gyakorlatilag, lehet itt bárki a polgármester, lehet bármilyen többség, ilyen olyan többség a következő 4 évben, aki persze elronthatja a lehetőséget, de a legfőbb partner mégiscsak azok lesznek, akik a város ki tudják emelni a bajba, ez pedig a vállalkozók, akik munkát vannak teremteni, akik gazdaságot vannak létrehozni, új gazdaságot, megerősített gazdaságot, és ezáltal a halasi emberek is a gyarapodás útjára lépnek, és nem az lesz, ami jellemzően volt az ország déli részein, a stagnálás, a lecsúszás. Most én Halast továbbra is azt mondom, hogy én nem az a képviselő, aki szeret felszólalni a parlamentben ilyen nappal. Tehát ha ezt várják tőlem, hogy ott szerepeljek, akkor nem vagyok jó választás, nem voltam jó választás. Én az ügyeket szeretném elintézni. Én ügygazda voltam korábban, és megyei elnökként is az vagyok. Tehát ügyeket intézek el, a rossz ügyeket próbálják helyrehozni, a jókat továbbvinni, tehát ebben leszek szerintem erősebb, mint korábban esetleg mások vagy, akik most akartak a helyemre pályázni. Tehát én rendezvényeken természetesen itt vagyok, itt leszek, már a hétvégén is számtalan helyre kell mennem, de ami látszani fog, hogy én a helyi polgárokkal akarok inkább beszélgetni, mint a parlamentbe felhozni most olyan, amit el lehet rendezni beszéd nélkül, azt inkább elintézem úgy, és majd jön a hír a Halas Rádión, a Halas Rádión keresztül majd adjuk a hírt, hogy mi lett jobb, vagy mit tudtuk elintézni. Tehát Halasnak, annak ellenére, hogy én nem vagyok halasi polgár, bár a gyerekeim meg a családom erősen kötődik Halashoz, tehát én jól fogom képviselni. De ezen túl azért van még 22 település, tehát a választóknak a két nagy része az a Halas városán kívül van, de nem fogja senki se észrevenni, hogy bárki kedvezménybe lenne. Ha lesznek ügyek, amiket megkeresnek akár önök, akár a helyi politika, bármelyik településről, de főleg Halasról, mondjuk ebben a beszélgetésben erről beszélünk, erről a városról, én pártól függetlenül fogok sejteni, mert ez a dolgom. Én mindenki képviselő szeretek lenni, minden halasi polgári.
És ezt a halasiak is örömmel hallják, meg nyilván mindenkinek a jó hír a környezőknek is, hogyha itt megindul egy gazdasági fejlődés, az mindenkit magával húz, és ez mindenkinek hasznos. És bárcsak így gondolkodna, ez az egész ország, hogy ami a másiknak jó, az nekem is jó, mert ami neki jó, az minket is pesdíteni fog, tehát ez egy nagyon szívünk szerint való gondolat. De még szerkesztő úr akart még valamit kérdezni.
Igen, azon gondolkoztam itt közben, amikor összefoglalta itt, hogy ez a választás hogyan alakult arányokat tekintve, hogy ebből akár, hogyha most optimistán nézem, akár az is kinéz, hogy egy ilyen megszerzett stabil többség mellett, illetve tudomásul éve nyilván a bal oldalon, hogy ezen a választáson gyakorlatilag megdőlt az a politika, az a belső megosztottság, amit ők produkáltak, el tudja azt képzelni, hogy ez a mostani akár egy lecsillapodásra képes állapot megteremti azt, hogy elindul egy párbeszéd a különböző politikai oldalak között? Mert ugye ez 25 éve gyakorlatilag nem ezt látjuk, azt látjuk, hogy mindenben csak a hibát látjuk meg a másik oldalon, mindenre obstrukcióval válaszolnak a parlamentben.
A világ parlamentjei és kormányai így működnek egyébként, tehát ebben nincs, ez nem egy magyar különleges állapot, hogy mi magyarok egy különötet váltunk ebbe, hogy mi állandóan egymást bántjuk, ez mindenhol jellemző. A kérdés mindig az, hogy sorskérdésekben, nemzeti kérdésekben van-e összefogás. Most ebben nem nagyon volt egyébként az elmúlt 24 évben, vagy 25 évben, talán a rendszerváltás pillanatában volt egyfajta konszenzus, de az ilyen szépen elfosztott. Tehát ebben jó lenne változás lenni, mert történne, mert tehát minden oldalon vannak hasznos, nagyon jó emberek. Mi se vagyunk szentek, mi se vagyunk a világlelkosabb emberek, akik a mai többséget alkotjuk Magyarországon, tehát akik a másik oldalon állnak bármelyik, akár jobb, akár balról, ott is vannak kiváló koponyák, tehát őket meg kell hallgatni. Hát ez a győztesnek a nagysága tudja bizonyítani majd, a miénket is talán tudja ez, én szeretnék partra lenni, azok az értékes embereket, akik tudtak tenni mindig is a településükhöz, a szakmájukhoz, a gazdasághoz, a civil élethez, az egyházokhoz, bármit, ami többé jobbá tette az adott közösségnek az életét, ezeket meg kell hallgatni, ezeket társulni kell. Én ezt elmondtam a vasárnap este a tévében is, hogy Halason, hogy tehát én a kampány közötti időszakban mindenkivel partner leszek, hogyha lesz kampány csatározás, persze reméljük, hogy férfias és nem durva küzdelembe, az a pár hónap, az a két hónap, amikor a kampány beindul majd itt ősszel is, előtte nekem fontos, hogy meg tudjuk egyezni a város érdekében mindenkivel, aki erre hajlandó velem is, mert megbízást én arra kaptam, hogy segítsek Halasnak is, meg a többi 22 településnek, megbízást bár nem mindenkitől kaptam, de mindenkinek szolgálni kell az érdekeit. Ez aztán, ha találkozik egy másik oldalról akaratta, tehát akarják ők is, én felajánlottam eddig is, én hozzám bárki bejöhetett, tehát ez, én nem voltam egy elzárt üvegpalotában, nem tudom, Kalickában lévő politikus. Ezt
tapasztaltuk is, szerintem minden jó.
Tehát én köszönöm, tehát én jöttem, amikor kellett, bárkivel leültem, mert ha valakinek kellett segíteni, akkor jöttem. Mert be nem akarok megváltozni, és ami még egyszerűen fontos, tehát Kiskonas, ha hangsúlyozok ki, ha lesz olyan akarat helyből, ami támogatni kérnek akkor, és nem valamiféle az erkölcseim ellen szóló ügy, akkor mindenbe fog segíteni. Lehet akár balról kezdeményezni, lehet akár tőlünk jobbról kezdeményezni. Ha az a város érdekét szolgálja, a térség érdekét szolgálja, akkor rám lehet számítani. És ami különösen fontos, ugye október közepéig még a megye élén állok, dolgozok, ha nem kell mondanom esetleg addig, talán nem kell, akkor azok a lehetőség, amiket előkészítünk, hogy ideérkeztessen Kiskonosra is. A vállalkozóktól, a településekig, az egyházakig, a civil szervezetekig, a magánszemélyekig, akkor ezeket én úgy akarom előkészíteni, hogy tehát a pálya lejtsen felénk, megy a déli térségei felé különösen lejtsen, hisz Kecskeméttel kell versenyezni, szó szerint versenyezni, mert ott már mercivel járnak, még lehet, hogy Trabanttal se tudunk nagyon közlekedni, és nekem ez a dolgom, ezt előkészítsem. Utána, aki jön már a megyei elnöki székbe, annak már nem lesz más dolga, mint végrehajtja azt, amit mi közösen itt helyben, illetve Kecskeméten megegyeztünk, megalkottunk. Tehát a megyei terveket nem lehet akkor fölírni októbertől. Magyarán, ha Halason élők, Halas környékén, a térségben élők, a választókedben élők akarnak valamire jutni, akkor még most, amíg ott a megyénél is dolgozhatok, így egybe, bár letesszük a parlamenti esküt, akkor már eddig irigyeim is majd látják, hogy nem is kapok fizetést utána a megyei elnökségért. Megoldjuk azt a lehetőséget, hogy mindenki számára megnyitjuk a felemelkedés útját. De ez akarat kell, meló kell, pozitív hozzáállás kell, ebben tudok segíteni. És vannak itt már kollégáim számtalan, itt Halasas, akik ebben tudnak dolgozni, segíteni.
Köszönjük, a zene után folytatjuk majd a beszélgetést.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, Bödecs Pál vagyok, a Halas Rádió Beszéljük meg című műsorában vendégem Bányai Gábor országgyűlési képviselő. Egy kicsit térjünk vissza az országos politikára. Mesterházi Attila a választások éjszakáján mondta, hogy nem gratulál a Fidesznek a győzelemhez, mert szerinte nagyon lejtett a pálya a Fidesz felé. Mi erről a véleménye?
A keserűség az emberre szokott mondatni néha butaságot is. Mindenkinek ugyanaz a pálya volt, hisz volt 8 millió pár tízezer választópolgár. Aki ezeket megszólította, és el tudta hozni az urnákhoz, akkor azok az emberek, azok a honfitársak leadták a voksukat. Az új választási rendszerben én csak a saját példán tudom felhozni, nekem a régiben könnyebb volt kampányolni, az sokkal homogénebb volt politikailag. Itt látszol a korábbi Halas eredményeket ide hozzuk, akkor mi itt sosem nyertünk választást Halason, és most mégis tudtunk, tehát, és pont a bal oldal, aki korábban vitte itt a prímet, az leszerepelt Kiskonoson a mostani választások. Tehát ez a pálya nem lejtett. És meg kell nézni az ország más részein is, tehát ott, ahol van egy masszív baloldali szavazóréteg, akár Miskolcon, akár Szegeden, akár Budapestnek a pesti kerületeibe, ott hiába húznak bárhatárokat, akkor is látszik elvertek bennünket. Tehát ez ahogy lejtett a pálya, ez szerintem így nem igaz. A kampány mindenkinek megvolt, hogy van rá, vagy van, vagy nincs rá pénze, vagy van, vagy nincs tábja, aki segít, van, vagy nincs kampány, emberek százas, ezres tömege, annak nem lejtett a pálya, akinek voltak emberei. Tehát nekem volt itt a térségben 800-tól több asszony meg férfi, aki hitt abba, hogy győzünk, hitt abba, hogy én leszek a jó jelöltjük, a jó képviselők, és jöttek, és segítettek. ez egy hosszadalmas munka, erre föl kell készülni. Tehát akire nincs fölkészülve, annak nem lehet a pálya. Tehát így veszük, hogy a Fidesz kampánycsapatai, hát 100 000 fölötti létszámú emberünk volt, és ezek nem megfizetett emberek. Ezek önkéntesként jöttek. Ha kellett ragasztani, ha kellett, vitték a leveleket, ha kellett, telefont küldtek, vagy SMS küldtek, és tudtak mozgósítani. Tehát a pálya így tud lejteni, hogyha valaki fölépíti, és mellettek hiteles is tud maradni. Most a Mesterházéknak a kampány nem erről szólt, a központi kampány az durva volt, tehát ugye itt is az elkezdte mindenféle szamárságot, meg hazugságot terjeszteni rólam is. Ő a lemondást akarja elkerülni ezzel, hogy ilyeneket mond, hogy ezzel tudja magát a pozícióba helyezni újra.
A baloldalnak is észre kéne vennie azt, amit a jobboldal észrevett már a 2002-es kudarc után, hogy rendezni kell a sorokat, és szükség van a támogatókra, mert ha nélkülük nem lehet választásokat nyerni. A Fidesz hogy értékeli, hogy a támogatók így ilyen aktívak voltak valóban, és ilyen nagy számban segítették a kampányt, gondolom országosan is?
Hát először is köszönjük a választóknak, akik bennünket támogattak, és behúzták a támogató X-eiket. Mellett a kampányban részvevőknek is rendkívül hálásak vagyunk, mert tehát ez nem lehet, tehát én egymagamban lettem volna pár segítővel, meg a feleségemmel, a gyerekeimmel, akkor lett volna pár száz szavazatom, tehát nem szerepeltem a jobban, bárki más. Tehát ezért hála. Hogy értékeljük ezt a munkát, látszik az, hogy tetszett mondani, tehát csapatot kell építeni, inkább így mondjuk. Akik, ha kell, tűzön vizen át tudnak segíteni. Amellett, hogy a 2002-es kudarc ugye arról is szólt, hogy mi egy médiapártból nőttünk ki, amelyiknek nem voltak meg a gyökerei a társadalomban, és az a hiány akkor látszik, amikor a két forduló között az a nagy ellenzéki tűnő megmozdulások, ami a kormánypárt mellett, a kormányzó erő, a Fidesz és Orbán mellett kiállt az ország egy jelentős része, és ugye a Kossuth téri nagy megmozdulás jelezte, hogy sokkal többről szól már a Fidesz és a mi csapatunk, mint egy médiában szereplő, ott néha jó szereplő párt vagy pártszövetségre. Tehát ott látszott, hogy az igény óriási arra, hogy legyen egy nagyon erős jobboldali közösség. Ezen túl, ami talán inkább érdekesebb, hogy ugye már a beszélgetés elején szóba jött az ifjúság helyzete, meg a 2040-50 tájékán, hogy mi lesz a például nyugdíjrendszerrel. Ugye a fiatalok nagyon, én is voltam nagyon fiatal, és szeretjük a dolgokat feketén-fehérén látni, kemények akarunk lenni, és hát látszott az is, hogy a fiatalok egy jelentős része, most nem tudjuk a pontos mérés, nem láttam még, de nagyon sokan ugye a Jobbik támogatója váltak, mert radikális hangot tudtam megütni, ami fontos tud lenni. Egy fiatal számára is többet akart el, mint az elődei, az ősei, a szülei, a nagyszülei, ezért többre is képes, tehát ezért fogad időnként keményebb hangú akár megnyilatkozást, akár egy kampányt is, bár ebbe a végén becsöndesedett a Jobbik, és a fiatalok szeretnének jobban teljesíteni, és úgy érezték, hogy ebben csak a Jobbik az ő segítségük, és ott a Jobbik erősödése ennek is köszönhető, hogy a fiatalok egy nem tudom hány százaléka, mert ezt most a mérés nem láttam, még az eredményi kimutatást, de sokan mentek el. Egy a, úgymond idézőjelben a különbség, hogy a sajnos Magyarországon jelen pillanatban a korfa az úgy néz ki, hogy az a generáció, aki 18 éves korán túl van és 30 alatt van, azok rendkívül kevesen vannak most Magyarországon. Ez is a Jobbiknak meg kell nézni, majd hogy van nyitni a társadalomnak a idősebb tagjai felé, akkor lesz majd egy érdekes helyzet, mert akkor szerintem a lengyelországi szituáció fog fennállni, hogy ugye baloldal kicsúszik a hatalomból teljesen, láthatólag ugye ez a trend Magyarországon is érvényesülni látszik most, és lesz két jobboldali erő, hol erősebb, hol gyengébb egyik másik, akik majd az ország tető vezetik. Reményeink szerint tudunk olyat nyújtani a nemzet számára és az ország számára is, amiben nem lesz alternatíva majd a Jobbik és a politizálása. De a százszorban is egy a vége. Tehát látjuk azt, hogy vesztettünk sok szavazót, de ennek ellenére, hogy ugye nem tudott a baloldal megerősödni, ennek köszönhetjük a győzelmünket, meg annak is, hogy dolgoztunk érte kemény 4 évig is az országot. A döntésen 98%-ig az országot szolgáltak, ebbe biztos vagyok.
A választási sikernek azért van egy olyan kísértése, hogy sok ügyet úgy próbál megoldani egy párt, mint hogyha a többség feljogosítaná arra, hogy döntsön akár a mások megkérdezése nélkül is. Most van egy érzékeny ügy, ez a szabadságtéri emlékmű,
igen,
amiről volt egy ígéret a miniszterelnök úrnak, hogy majd beszél a zsidó egyháznak a képviselőjével erről a húsvét után, és akkor elkezdődött ez az emlékmű állítása. Lesz-e erről valami egyeztetés, vagy egy társadalmi párbeszéd, hogyha ez ilyen érzékenyen érint egyeseket ez a dolog?
Ugye ez az ügy, ez sok minden túlmutat, tehát ez sokat lehet erről beszélgetni. Ugye van egy érzékenység, egy jogos érzékenység a magyarországi zsidó honfitársak részéről, hisz őket elpusztották szinte teljesen. És származásuk meg vallásuk miatt, de főleg a származások miatt. Tehát ezt mindenképpen nem tudjuk, hogy ezt a mekkora része nem támogatta volna ezt az emlékművet. Én ezt milyen mérést nem tudom, valaki merte csinálni. De az látszik, hogy van egy feszültség a mostani zsidó vezetők és a kormányzat között, ez láthat, ezt nem lehet szőnyeg alá söpörni. Hát nem hiába mondott le a Zoltai Gusztáv, aki irányította a mazsiszt, mert hát mondjuk meg régebben várták sokan, hogy le fog mondani, de most megtette. Van egy, ott is egy mérsékelt, meg van egy kevés mérsékelt irányzata, vagy hát, több is van, de ez a kettő érezhetően mutogatja időnként a oroszlán körmeit. Én azt érzékelem, hogy tehát ennek az emlékműnél ugye azt az állandóan hangoztatott, főleg a bizonyos másodlagos háttérbeszélgetésekben ugye mindig tehát előjönnek ezek a súlyos korábbi kérdések. És ez a bűnös nemzet fogalma. Magyarországról rengeteg ember kapott a Yad Vashem intézettől az igaz emberek díját, pontosan nem is tudom nevét talán idézni, rengeteg magyarnak van azon a nagy táblán helye már, akik próbáltak segíteni, menteni. És azt a kort nem lehet semmisíteni, sem egy másmilyen szoborállítással, sem ezzel. Egyet jelez szerintem a kormány azzal a szoborral, hogy az nem a magyarság döntése volt, hogy itt el lesz pusztítva Közép-Európában és Európában is az európai zsidóság. Azt nem mi döntöttük el. Szemlélő ilyen sok volt. Sokan raboltak is, ilyen biztos. Tehát ha egy is van, az is sok, aki persze, hogy egy ember tőlem meg a származása, vallás, az is sok. De itt százekről volt szó, meg lehet, hogy sok ezer ember rabolt azok után, meg sokan ennek örültek is, lehet, hogy több tízezeren. De én csak a saját példámat tudom mondani, tehát a jánoshamis zsidóság, meg a másik, a keresztény vallásúaknak a nagyobb tömege békében élt, és megvoltak. Békében éltek, és megvoltak. És az emlékmű, az ugye, most ugye láttam többféle karikatúrát ezzel kapcsolatban, ez most megosztja majd a magyar zsidó embereket, zsidószágnos embereket, akik része ebbe vanféle úgymond ilyen, hogy tisztára kell mosni a becsetünket, ilyet fog érezni, ami lehet, hogy igaz is, de lehet, hogy nem igaz. Én azt szeretném inkább hangsúlyozni, hogy én a megbékélés pártján szeretnék létezni. Én azt szeretném, hogy ne azt számítson, hogy valaki melyik közösségből származik, hanem azt, hogy mit tud tenni a közös hazáért, és én ismerek számos, akár halasan olyan zsidószámos embert, aki tudja, hogy az ország az ő hazája is, és nem úgy tekint rá, mint az őseinek egy olyan egykori otthonáról el lettek ők zavarva, el lettek hajtva, deportálva és elpusztítva, hanem talált már magának békét. Én ebben szeretnék segítkezni másnak is, hogy a béke mind a zsidóság, mind a nem zsidóság részéről végre kialakuljon, illetve ez a mély fájdalom, ez egyszer csökkenjen, mert ez nem lehet másképp beszélni, tehát tisztelettel és azzal a megértéssel, hogy...
Igen. Köszönjük a Halas Rádió hallgatói nevében is, mi is ezt várnánk a képviselőnktől, hogy legyenek dolgok, amiben nem a többség dönt, hanem az egyesség a fontos, hogy konszenzus, egyetértés, és ilyen szimbolikus dolgokban úgy gondolom ezt el kéne érni, és el lehetne érni, és bárcsak többen lennének olyanok, akik erre törekednek, mert nem megosztani kell a magyar társadalmat, nyilván lesznek megosztó kérdések, meg mindig is vannak,
az mindig van.
Nem lehet elkerülni, de ahol el lehet kerülni, akkor kerül. Az én véleményem, és nem tudom, az egyetértünk ebben.
Hát kár elkövetni a hibákat, mert korábban elkövettünk újra, tehát ezt nem, ebben egyetértünk biztos, hogy tehát ha lehet, akkor az összefogás és az egyesség útján haladjunk. Mert most már akadály nem nagyon van.
Kívánjuk Bányai Gábornak, hogy sok ilyen sikere legyen, ahol ezt a hangot tudja majd képviselni az országgyűlésben is, és a magyar társadalomnak az egységét segítsük elő, mert hiszen tényleg egy hazában élünk, és mindannyiunknak közös a a jövője is, közös a fájdalma is, meg az öröme is. Reméljük, még többször hallgatjuk majd, és beszélgethetünk
a rádióban,
és sok eredményről is, meg akár a kritikai véleményünket is majd megoszhatjuk vele.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat még egyszer. Köszönöm.
Köszönöm szépen a meghívást.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.